világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag különböző karakterű, vérmérsékletű embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Nincs semmilyen előre elhatározott téma vagy kötelező vonalvezetés. Tulajdonképpen kettejük kiszámíthatatlan dinamikája alakítja majd a beszélgetést. Én mindig akkor leszek a legboldogabb, ha jelenlétem helyenként feleslegessé is válik, és vendégeim nélkülem is egy jó ízűt beszélgetnek egymással. Ma itt lesz velem Sodró Eliza, junior primadíjas színésznő. A Kaposvári Egyetem elvégzése után Szombathely érintésével a Radnóti Színház meghatározó tagja lett. Rendszeresen láthatjuk őt a Loop Színházi Társulás előadásaiban, sokan a Mi kis falunkból vagy a Toxikomából ismerhetik őt. Párja Rusznák András, színész. Párosú másik tagja Jordán Ferenc, biológus, ökológus, hálózatkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A nagy közönség a koronavírus idején ismerte meg őt, laza, szórakoztató stílusa miatt a média foglalkoztatott szakértője lett. Könyveiben közérthető módon gondolkodik a bolygó és az emberiség jövőjéről, a tudomány szerepéről. Lássuk, mire megyünk ma így hárman.
Legújabb könyved előszavában azt említed, hogy sok kritikát kaptál azért, mert úgy tartják rólad, hogy szenvedélyes vagy és vicceskedő. Miért baj az, ha egy tudós laza és szenvedélyes?
Hát nem baj. Nem baj, pont erre utaltam, hogy szerintem a tudós is ember, az embernek legyenek érzelmei, az ember élvezze, amit csinál, és az egyáltalán nem kell, hogy a tudományos kutatás rovására menjen. Szerintem borzalmas dolog, amikor egy kutató úgy érzi magáról, hogy attól lesz jó kutató, hogy karót nyelt szigorú arccal mondja, amit azokat a nagy bölcsességeket, amiket tud. A pályám elején ezerszer izgulósabb voltam az egyértelmű, meg gimnáziumban, iskolában, hát hogyha dolgozat volt, aztán nem tudtam reggelizni, tehát persze ez így indul meg.
Ennyire izgultál, hogy nem tudtál reggelizni?
Persze volt olyan, ezt el is ájultam a héven, mert nem ettem, és elájultam, hazamentem, nem is kell a dolgozatot írni, legjobb módszer. De amikor már kutató voltam, és ugye az első előadásokat az ember tartja egy konferencián, akkor iszonyatosan izgultam, tehát azt szerettem volna, hogy földrengést tegyen, vagy elmaradjon a konferencia, vagy mit tudom, nyilvánítsák ki rólam, hogy halálos beteg vagyok. Most meg úgy vagyok, hogy alig várom, és ha már hétfő van, és én szerdán adok elő, akkor már megőrülök, hogy még két napot ki kell bírni, mert már mondani akarom. Úgyhogy ez változik, de szerintem ez semmi nem kell, csak rutin. Tehát ahogy minél többet csinálja az ember, annál jobban élvezi.
Színészet is ilyen?
Hogy egyre jobban élvezi az ember.
Ha izgult kezdetben, nem tudom, te izgultál valaha?
Nem. Én előrefelé menekültem mindig. De szerintem ez is ilyesmi lehet, amiről beszélsz. Igen, tehát szerintem kétféle izgulás van. Az egyik az blokkol, az inkább egy ilyen stressz, amitől egyfajta teljesítménydeficited lesz, és legszívesebben elfutnál, a másik pedig beleforgatódik egyfajta energiaként a produktumba, és segít, és előrefelé visz. És azt hiszem, hogy valahogy azt tanultam meg egészen korán ilyen szavaló versenyeken kezelni, hogy tudom ezt az utóbbit elérni, hogy tudom belecsatornázni az izgalmat abba, amit csinálnom kell.
Igen, hogyha semmi izgalom nincs, az se jó, akkor nem jön ki belőled.
Persze.
Az segít, az egy kis doping.
Az gáz, az akkor ki vagy égve.
Igen. De mondjuk van az izgulás, meg az izgatottság, nem? Inkább az a pozitív, amikor én izgatott vagy.
Igen, igen.
Az a druk, az egészséges druk.
Az a egészséges druk, meg a blokkoló druk, így van.
Viszont te stréber voltál, ugye?
Nem, én jó tanuló voltam.
Bocsánat.
Nem, ez tényleg...
Mi a különbség a stréber és a jó tanulók köz szerinted?
A strébernek van egy pejoratív hatás, azt általában így csúfolódásként mondták rám, tehát úgy, hogy törtető vagyok, és hogy tehát a stréber az nyalizik a tanárnak, hogy jobb jegyet kapjon, nem feltétlenül van mögötte valós teljesítmény. Én meg egyszerűen nyitott voltam, érdeklődő, és jól tanultam, és ezért mindig nagyon rosszul esett, hogyha ezzel bántottak.
Te bántottak?
Hát igen, előfordult, tehát ezt így megkapja az ember. Nem tudnám felidézni, hogy most kitől, Pistikétől, vagy Julikától, hanem ez így időnként szembesül vele az ember. hogy így mit mondanak róla a háta mögött, és ez tök érdekes volt, mert ez egyébként így a suliban, mondjuk egy fölöttem lévő osztályban, például az egyik lány elkezdett direkt rosszabbul tanulni, hogy ne nézzék ki őt azért, mert jó tanuló. És egy csomószor gondolkozom ezen így a mai napig, hogy ez milyen érdekes így a világban, hogy a pozitív teljesítményt, azt sokszor egyfajta ilyen, hát nem irigység, de valamilyen negatív hatás övezi így a közvetlen környezettől. És ez szerintem tök jó lenne, hogyha megváltozna, és egyszerűen csak jó lenne örülni annak, hogyha a másik jó valamiben.
És ez tényleg működik egyébként, szóval az a minimum, hogy valaki mosolyog, és pozitívakat mond, vagy gratulál, de azért valami kis viccesen odaszúr, uh-huh. És ha véletlenül neked ez rosszul esik, akkor ő csak viccelt.
Tapasztaltál ilyet tudósok között?
Rengeteget, abszolút. Pontosan, persze. Persze. Tehát tudod, hogy vízből, mondjuk ha elnyersz egy díjat, akkor aki gratulál, és nem azt érzed, hogy ez egy őszinte szívből jövő, hanem azért gratulál, mert muszáj, és azért azt mondja, hogy na, aztán mire költöd azt a sok pénzt, vagy valami ilyesmit. Tehát mindig valami kis csípés ott van a végén. Szerintem ez egy ilyen kelet-európai szagú dolog nekem.
Miért irigyelnek téged, ha irigyelnek?
Szerintem ha valaki, megmondom, hogy miért kéne, hogy irigyeljenek. Azért kéne, hogy irigyeljenek, mert abszolút független és szabad vagyok, ugyanis nem vagyok a rendszer része, most már 9 éve vagyok külföldön, és azt látom a kollégáimon, hogy nem mindig egészen szabadok és függetlenek, és kétszer is meggondolják, hogy mit mondanak, nehogy esetleg az állásokkal játszanak, ez sajnos benne van a levegőben, és az, hogy én független vagyok, és szókimondó, és őszinte, ezt sokan irigylik, nem mondják ki, néha kimondják, de tudom, hogy emiatt lehet irigyelni, nem csak engem, mindenkit, aki mondjuk nyugaton él, és néha hazajön adni egy interjút, és őszintén azt mondja, amit gondol, ez egy hatalmas érzés.
Neked honnan van meg mindez a bátorságod?
Ahhoz, hogy kint éljek, vagy az, hogy hazajöjjek és megmondjam.
Hogy megmondjam?
Ez egy jó kérdés, mert egyrészt úgy érzem, hogy megtehetem, mert egzisztenciálisan nem függök a rendszertől. Másrészt úgy is érzem, hogy meg is kell tennem, mert ki kell olyan dolgokat mondani, amiket nagyon sokan gondolnak még rajtam kívül, de ők nem mondhatják ki. Tehát kicsit úgy érzem, amikor hazajövök, hogy egy ilyen szóvivője vagyok a sok tudósnak, és elmondom az ő problémáikat. De hát ez így. Nekem, én ezt élvezem, ezt szórakoztat. Mindig szeretem, hogyha valaki nem ért egyet velem, mert az sokkal izgalmasabb, mint hogyha valaki bólogat. Tehát, hogyha olyat mondok, amivel fölidegesítek embereket, ez sokkal szórakoztatóbb. Mert mindjárt mondok ilyeneket. Az sokkal szórakoztatóbb. Tehát megmondom, amit gondolok őszintén, nem biztos, hogy mindig igazam van, de olyan értelemben mindig igazam van, hogy azt mondom, amit én mondok, tehát, hogy magamat adom. És én ezt nagyon szeretem, azt szerintem csak így jó csinálni.
De ha valaki szuverén, az szerinted szuverénné vált, vagy szuverénnek született?
Vált. Hát, egy kicsit mind a kettő, de inkább vált. Tehát nagyon sok múlik a születésed után még azon, azzal kapcsolatban, mennyire leszel szuverén, mennyire leszel őszinte, önazonos. Ez te sok mindentől függ.
Ilyen közegben nevelkedtél?
Nem feltétlenül, tehát én inkább ilyen megfeleléses történeteket kellett, hogy kövessek, tehát így kell, úgy kell, ez a rend, az a rend.
Ez ki?
De aztán hát így család, meg iskola, tehát a gyerekkor az inkább arról szólt, hogy be kell tartani a rendeket, meg kell felelni.
Közgazdász szülők gyereke vagy.
Igen.
Van egy testvéred, matematikus professzor.
Igen.
Szóval azon gondolkodtam, hogy
te mindent tud.
Lehetett volna, hát ez a dolgom, fölkészülünk.
Ez nagyon kemény.
Hogy lehetett volna neked olyan utat, hogy esetleg nem ilyesfajta pályára lépsz, hanem egy sima mezei civil ember lesz-e?
Bár, hát én először kamionsofőr akartam lenni óvodában, mert hogy utazni akartam, és a kamionsofőr az utazik. Aztán állatorvos, és aztán biológus. Azt már hát általános iskola elején már abban maradtam magammal, hogy jobb, hogyha biológus ezek, és nem állatorvos, mert ez jobb az állatoknak is, meg nekem is, tehát inkább így messziről tisztelem őket. De és azóta meg így magamat toldozgatom, foldozgatom.
Azt nagyjából egész éve sejtem, hogy miből áll egy színésznőnek a napirendje, mi a munkája? Egy tudósé. Az miből áll? Mit csinál egy tudós egy nap?
Nincs két egyforma nap, ezt tök őszintén mondom, tehát abszolút nincs két egyforma nap, tehát van, amikor ugye, ha oktatsz, az egy egész más nap, akkor aznap van egy előadásod, ha konferenciára mész, ha otthon olvasol, írsz, gondolkozol, molyolsz, letöltesz egy új szoftvert, jelszót változtasz, tehát annyi mindent csinál egy tudós, pályázatot írsz. Mindegyik tök más tevékenység, és egyébként pont ezt szeretem az egészben, hogy egy percig nem unalom, hát én gyűlölöm a monoton dolgokat, és pont ezt szeretem benne, hogy minden nap teljesen más. És a legnagyobb vágyam, hogy mindig legyen egy olyan nap, tehát egy olyan nap, amikor semmi dolgom, és reggel döntöm el, hogy mit csinálok, de ez nagyon ritkán adódik, mert mindig vannak határidők, valami előadást kell tartani, de az
neked
a legjobb,
hogy lehet a szabadságigényed valószínűleg.
Nagyon nagy a szabadságigényem, utálom a monotonitást, és ebből ez jön ki, hogy pont ezt élvezem, hogy minden nap más.
Ez olyan vicces, most pont próbálok egy darabot, ahol egy sürgősségi doktornőt játszom, majd nem sokára bemutatója lesz, és hogy valahogy így rá kellett jönnöm, hogy a szakmákról való tudásom az megrekedt ott, ahol 6 éves koromban elképzeltem. Tehát a doktornéniben azt, hogy így hallgat azzal a stetoszkóppal hallgatja a légzésemet. A tudósról nyilván az van bennem, hogy egy mikroszkóppal nézeget valami picike dolgokat. Igen, és akkor néha lejegyzetel. És hogyha színészként mondjuk egy tudóst kell játszanom, hát ezt játszanám, mert ez az első dolog.
Egy mikroszkópot, egy fehér köpeny.
Igen, igen. Igen, és hogy az embernek, tehát hogy körülbelül ez, ennyit tudok, hogy van még a pék, van a kamionsofőr, és akkor ezekről így...
A taxisofőr.
Igen, de hogy amúgy ezt is csinálod? Csak hogy egyszer el kell
játszanom. Még néha azt is, de azt egyébként ritkábban. Én kevesebbet dolgozom laboratóriumban, de kollégáim dolgoznak, van, hogy hozzák, bemegyek is, és zavarok, és akkor iszom egy kávét, addig szóval tartom őket. Tehát így mondom, ez nagyon jó dolog, szerintem ez nagyon jó dolog, hogy mindig más. Egy percig nem unalmas.
Fölsorolt pár szakmát. Ezek közül minél el tudnám mondani, hogy mikor sikeres az adott szakma képviselője. Egy biológus mikor sikeres? Miben mérik a sikert egy biológusnak?
Hát vannak a hivatalos sikermérő számok, de igazából nem az a fontos, és mi se azt tekintjük fontosnak. Tehát amikor az életrajzodat valóban beadod, akkor lehet tudni, hogy ők mit fognak nézni, hány publikációd volt, ezekre hányan hivatkoznak, hány díjat nyertél, stb. De igazából én a kollégáimat akkor tisztelem, vagy akkor tartom sikeresnek, hogyha tudom, hogy vannak eredeti gondolataik, például, amit nem biztos, hogy mérni lehet. Nekem az nagyon fontos, hogy valakiről lássam, hogy valamit ő letett az asztalra, lehet, hogy csak ilyen pici dolgot, de azt ő tette le, azt ő találta, az ő dolga. Ez lehet egy módszertani újítás, vagy egy új gondolat, vagy egy új fogalom. Rengeteg szuper sikeres kutató van, akikről nagyon nehéz megmondani, hogy mit tettek ők le az asztalra. Amit csinálnak, az nagyon jól csinálják, és hatékonyak, és produktívak, de az a nincs bukéja annak, amit csinálnak, nem lehet hozzájuk kötni egy fogalmat, vagy nem lehet hozzájuk kötni egy módszert. Tehát nekem egyik kedvenc kollégám, megint egy olasz, ő nem egy világsztár, nem egy szuper sikeres dolog a hagyományos mércék szerint, de tudom, hogy mit lehet hozzá kötni, és abban ő a legjobb, plusz egy jó ember is, ami azért fontos.
De jó, ez szerintem annyira fontos, hogy valaki jó ember legyen, mert szerintem jó emberség nélkül el lehet jutni egy bizonyos szintig, de egy idő után kibukik a jelleme az embernek színpadon is.
Színpadon is?
Igen.
Tehát nem túl jó ember szerinted soha nem lesz nagy művész?
Úgy gondolom, hogy nem. Lehet, hogy sikeres lesz, de én számomra az egy idő után értektelen lesz, hogyha vagy lebukik. Egyszerűen lebukik, hogy hazudik, lebukik, hogy...
Lebukik a színpadon, hogy hazudik?
Igen,
hogy hamis?
Igen, igen.
Akármekkora csipolla? Most igen. A szó nem szerepbéli értelmében,
értem,
hanem manipulátor igen. És átváltozó művész?
Igen, nekem lebukik. Hogyha valamilyen szakmát jól csinálsz, vagy valamit elég ideig csinálsz, és eléggé belemész, akkor lesz benne egy másfajta érzékelésed, mint egy civil embernek. Tehát ezt úgy tudnám megfogalmazni, mint a zenészeknél az abszolút hallás. Tehát én egész jó fülem van, hegedülök, nagyjából hallom, hogy valami hamis, de tudom, hogy egy barátnőmnek, akinek abszolút hallása van, fizikai fájdalmat okoz egy olyan dolog, amit én szerintem még tiszta. De ő már így látom, hogy görcsöl össze tőle. És szerintem, vagy akár a boroknál, hogy egy idő után, hogyha elég bort iszol, akkor megtudod.
Akkor jobban leszel.
Akkor meg tudod különböztetni a Merlót a Cabernet Sauvignontól. És hogy azt gondolom, hogy így a szakmán belül egymás között azért ezt látjuk. De lehet, hogy a nagy közönséget át lehet verni, de szerintem ez látszik.
Meg gondolom, a színpadon kívül is fontos, hogyha valakit egy szívességre akarsz megkérni, akkor nem azonos eséllyel kéred meg a kollégáidat. Van, akit szívesebben megkérsz, mert egy jó ember, mert viszonozza, meg hosszú távon egy partnert, nem? Tehát valószínűleg ez is számít, nem is csak szakmailag, hogy a színpadon...
Hogy milyen partner?
Igen, hát tehát igen. Hogy mit tudom, én vigyázz egy kicsit a sörömre, amíg kimegyek a WC-re, is, hogy bárkinek odaadnám a sörömet. Tehát lehet, hogy is
az a legbelső kör.
Igen.
Nevet nyilván nem mondj, de volt olyan, akit te korábban vagy fiatalon nagy veretes művésznek gondoltál, és közel kerülve hozzá azért negatív irányba, de árnyalódott ez a kép? Szóval, hogy csalódtál benne?
Hát ezt nem általában az emberekről lehet mondani. Én általában nagyon pozitívan gondolkozom az emberekről. Általában megelőlegezek valami pozitívumot, tehát inkább félig teli a pohár, mint félig üres, hogyha valakivel... Tehát sokszor például ebből is volt bajom, hogy sokszor a kommentelőkbe is beleláttam valami, nem tudom, valami nagyon pozitív dolgot. Most már úgy feljogosítva érzem magam, hogy törlöm, tiltom, hogyha valaki átlép egy bizonyos, hát ilyen szegénységi határt, szellemi szegénységi határt.
És... Hát hallom, hogy volt olyan jelenetet, ahol mesztelen voltál, és írtak utána rád, többen megkerestek. Ilyen tényleg van, hogyha egy fiatal, csinos színésznő vállal egy filmen teljesen az alkotás öröméért?
Hát nem voltam teljesen mesztelen filmen, tehát ott azért azt én kértem, hogy ne látszódjon minden. De igen, ha valaki engem lát a vásznon mesztelenül, akkor ő azt érezheti, hogy hát ez egy arra alkalmas személy. Tehát, hogy ezt szeretném így mellékesen zárójelbe hozzátenni.
De ért ilyen atrocitás személyesen is?
Nem tudom, tehát hogy igen, olyan értelemben igen, akkor megszaporodtak az e-mailek, vagy a messenger üzenetek, igen, a messenger fiókomban, amik ilyen jellegű felajánlások voltak, de hát azért hallom kolléginektől, vagy hallok elég hajmeresztő leveleket, és ahhoz nem kell mesztelenséget vállalni, hogy ilyen elég zaklató stílusú üzeneteket, akár kézzel írt levelet, kéréseket, egyszer valaki azt szerette volna, hogy a lábamat fotózzam le neki, a lábfejemet, és azt küldjem el, hát...
Ebben gyökeresen más egy biológus életem.
Te nem kaptál még ilyet?
Soha. Nagyon ritkán szoktam mesztelenül előadni a konferencián. Még nem is tudom fölidézni, hogy volt-e ilyen, szerintem nem. Tehát teljesen más. Igen, tehát nem vagyunk annyira exponálva. Amit én azért szeretek. És lehet, hogy van bennünk sok közös, de ez egy nagy különbség, hogy én viszont sokkal inkább negatívan gondolkozom az emberekről általában. Tehát én alapvetően sokkal inkább negatívan látom a tömeget, viszont az a néhány ember, akit sokra tartok, azt meg imádom. Tehát én nagyon szelektív vagyok. Szerintem akkor ez más.
De mitől van neked ennyire rossz és lesújtó véleményed az ember?
Hát mert kiskorom óta David Attenborough-t meg Gerald Darrell-t olvasok, ami arról szól, hogy tettük tönkre ezt a bolygót, évszázadokon át, és a kollektíven az embereket hülyének tartom, néhány kivételtől eltekintve. Most itt a stúdióban az átlagnál jobb a felhozatlan.
Köszönjük. De hogy hülyének vagy gonosznak tartod őket?
Hát ilyen azt gondolom, hogy van egy fantasztikus agyunk, amit marha jó dolgokra kéne használni, és hülyeségekre használjuk. Tehát ahelyett, hogy marha jó dolgokat csinálnánk, ahelyett ilyen óvodás szinten mozog sok ember agya.
Mondj egy példát, kérlek, amit téged úgy fel tud bőszíteni, hogy 480 lesz a vérnyomásod, és hívod a feleséget, hogy ezt nem hiszem el, hogy ilyen hülye ember van. Mit látsz?
Hát most éppen múlt héten olvastam, Kim Kardashian mondta, hogy ő nem hisz a holdra szállásban, és most a NASA próbálja neki bizonyítani, hogy volt ember a holdon. De most tényleg 2025-ben itt tartunk?
Én nekem erről nem ennyire elítélő a véleményem, mert én a gonoszságot azt elítélem, de a hülyeséggel nagyon megengedő vagyok, vagy azzal azt gondolom, hogy hát akkor csak el kell magyarázni, akkor csak nem lett jól elmondva neki, és egy kicsit abban érzem néha az értelmiség felelősségét, és a művészek felelősségét is, hogy ekkora a szakadék sokszor mondjuk az értelmiség és a nem értelmiség között. És azért gondolom azt, hogy egy kicsit több empátiával és szeretettel kellene lennünk a nem tudás felé, mert az nem, tehát hogy sokszor nem érzem ezt bűnnek, hanem egyszerűen a helyzetből adódik.
Igen, én is lehet, hogy most kicsit hülyen fogalmaztam ezzel a nem tudással, inkább az ilyen együgyűséget, vagy az ilyen igénytelenségre gondoltam talán inkább. Tehát nem az, hogyha nem tudja valaki, hanem ha még igénye sincs arra, hogy de jó lenne, hogyha tudnék valamit, vagy még, vagy ilyen nagyon bántóan egyszerű, vagy nem tudom, de döntetlenbe kiegyezek.
Jó, és ehhez kapcsolódva tudom azt mondani, ami így az elején volt téma, hogy szerintem ez pont annak a másik oldala, amikor a, mondjuk a teljesítményt leértékeljük, meg jó van, de hát az is, és még két negatív mondatot mondunk hozzá, akár irigységből, és hogy főleg az internet világában, meg a social media az felhatalmazza az embereket arra, hogy nagyon büszkén vállalják a hülyeséget, amit tehát a nem tudást és a butaságot, és hogy azért az én időmben még kicsit szégyeltük magunkat, hogyha nem tudtunk valamit, és most meg egész egyszerűen ellenőrizetlen információk óriási magabiztossággal terjengenek az online térben.
Igen, a közösségi média és a demokrácia kombinációja az gyilkos. Nagyon kemény.
Neked roncsolja is az idegrendszeredet, amikor olvasol ilyen olyat?
Nem, én röhögök ezeken, de az egy kicsit azért bosszantó, amikor az ember, most nem is magamra gondolok, képzeljünk el magunk előtt egy 70 éves csillagászt, aki egy nagyon okos ember, és mondjuk ő 70 évet belerakott, hogy csillagászt legyen, és akkor szembe jön vele egy influencer, aki azt mondja, hogy ő meg nem úgy gondolja. Azért egy kicsit bosszantó ilyenkor. Nem akarom azt mondani, hogy azért, mert valaki 70 éves csillagász, mindenben igaza van, de azért nagyobb eséllyel jobban ért bizonyos dolgokat, mint egy falvédőről leugró influencer. Szóval, és minden tisztelet az okos, innovatív, fantáziódós influencereknek, de nagyon sokszor ez tényleg előáll, hogy beülsz egy tévéstúdióba, és akkor neked, mint biológusnak van egy véleményed, de van egy véleménye a riporternek is, meg a fővilágosítónak is, meg a portásnak is, akkor már négyből csak egy a tiéd. És az a baj, hogy itt nem babra megy a játék, szóval azért eléggé rendet kéne rakni ezen a földön, bizonyos dolgokat egy kicsit jobb irányba terelni, ehhez okosnak kéne lenni, meg bölcsnek, és egyre inkább értéktelenedik le a tudás, és egyre inkább csökken a tudomány presztízse, és nem akarok egy ilyen vaskalapos, ilyen csak a tudomány című sztorit előadni, de néha tényleg nem ért, úgy érzem, hogy az elmúlt 300 évért kár volt, tehát tök fölösleges volt, hogy mindenféleket feltalálni, mert a Kim Kardashian tudja, hogy nem járt ember a holdon, tehát most mit hülyéskedünk.
Ez egyébként a mi szakmánkban is megvan, csak ott nem ekkora babra megy a játék, de hogy a színész szakmában is boldog-boldogtalanra kiírják, és azt mondják, hogy színész, tehát aki egyszer állt kamera előtt, vagy el tudott mondani két összetett mondatot, amit valaki leírt neki, arra már odaírják, hogy színész.
Téged ez bosszant?
Bosszant, igen. Mert szerintem, és nyilván vannak átmenetek, tehát most nem azt mondom, hogy aki nem a színművészetén végzett, az nem színész, mert vannak csodálatos színészek, akik nem végezték el a főiskolát, lásd Jordán Tamás, vagy Csákányi Eszter, tehát hogy természetesen ők színészek, csak azt szeretném elmondani, hogy ez egy szakma, és ennek ugyanúgy vannak szakmai fortéjai, vannak bizonyos mélységei, vannak évek, amiket az ember ebbe belefetszöl, és megtanul. És attól, hogy egyszer vagy kétszer ott szerepeltél a kamera előtt, az nem tesz téged színésszé, és nem tanultál meg egy csomó olyan dolgot, amit meg más meg igen.
És nem az a baj, hogyha ezeket az embereket túlértékeljük, hanem az, hogy ezzel alulértékelünk 500 másokat, aki meg beletette az energiát.
Világos. Ez itt továbbra is a világtalálkozó Sodró Elizával és Jordán Ferenccel. Ha már a főiskolát említed, azt mivel magyarázod, hogy Budapestre nem vettek fel a főiskolára?
Béna voltam a felvételén.
Ezt így kimered jelenteni?
Igen, igen.
Kemény kérdés, kemény válasz.
Nem, rettenetesen izgultam, és azt gondolom, hogy ez egy óriási stressz. Egyébként pont a Törőcsik Mari mondta azt, hogy azt az eléggé ilyen most már kritizálható mondatot, hogy igen, tehát van olyan is, aki nem végzi el a főiskolát, és színész, de azért a főiskolát el kell végezni. És hogy valahogy ezzel a súllyal a hátamon indultam neki a felvételinek, tehát vagy bekerülök, és akkor színész leszek, vagy nem kerülök be, és sose lesz belőlem színész. És most már tudom, hogy ez nem így van, tehát lehet az emberből színész akkor is, ha nem végzi el a főiskolát.
De másodszor, amikor nem vettek föl, akkor ilyenkor vége van a világnak?
Hát először is vége volt, tehát igen, csak aztán valahogy mégis föl kell a nap, és menni kell tovább.
És milyen vagy te olyankor, amikor vége van a világnak?
Hát szomorú, sírdogálok.
Sírdogálsz?
Igen. Igen. Igen, és akkor egy olyan 2-3 napig sajnálom magam, és utána megnézem, hogy merre lehet tovább menni. És valahogy az, hogy engem Kaposvárra fölvettek viszont, abban volt egy dac, tehát az, hogy jól van, nem én voltam a béna, hanem ők voltak a vakok. És amikor Kaposvárra felvételiztem, tehát igazából a második alkalom, amikor a másodjára raktak ki, akkor már nem gyászoltam magam annyi ideig, hanem akkor úgy éreztem, hogy ez most elcsúszott, de én amúgy jó vagyok, csak ők ezt most nem látták. És akkor Kaposváron már egy másfajta önbizalommal álltam oda, és ott nagyon nyitottak és érdeklődőek voltak, és ott igazából már az első rostán éreztem, hogy engem ide fel fognak venni. Tehát, hogy tudtam, hogy beletaláltam abba a flow-ba, amit tudtam magamról, hogy ezt nagyon tudom, vagy ebben nagyon otthonosan mozgok. És akkor már megérkezett valahogy az alázat, ami mindig is bennem volt, csak szerintem ahhoz, hogy felvegyék az embert, én nem tudom, mi kell. Valami olyan adott pillanatban lévő lazaság és átütő ragyogás, hogy azt ne árnyékolja be semmi abban a pillanatban. És ez félelmetes, hogy a mai napig nem tud változni ez a felvételi rendszer, ez a nyavajás. Ott áll a szerencsétlen felvételiző remegve, és próbálja mondani a verset, és egy csomószor az van, hogy ilyenkor nem vagy ott fejben. Azt érzed, hogy ilyen testen kívüli élményed van. Látod magad, ahogy mondod a szöveget tök üresen, és látod a felvételiztető tanárokat így, te vagy ma a 120. És érzed, hogy nem fog sikerülni, és az agyadban nem a vers megy, hanem az, hogy nem fog sikerülni. És hát persze, hogy nem tudsz úgy jó lenni.
Amiket mondtál, az most, mint biológus gratulálok, mert ez azt jelenti, hogy marha jó az alkalmazkodó képességed, és te túlélted volna az elmúlt 4 milliárd évet.
Köszönöm.
Mert hogyha az ember nem ugyanazt akarja, csak azért, hanem látja, hogy most kicsit erre megyek, kicsit arra megyek, és ott jön a siker, akkor szuperról csinálod. Erre a fajta rugalmasságra mindenkinek szüksége van egyébként, mert van, aki szerintem ugyanannak az akadálynak 40-szer is neki fut, mert ő már pedig azt akarja, és sokszor a társadalom ezeket nagyon pozitívan kezeli, hogy mennyire kitartó, de szerintem ez hülyeség, nem kitartónak kell lenni, hanem alkalmazkodó képesnek. És ha neked a felvételi az egy ilyen merev marhaság, és úgy érzed, hogy máshol sokkal emberibb, és emiatt arra mész, akkor szerintem ez egy tök, tehát biológiai szempontból ez egy tök jó dolog.
Köszönöm. De van is valami ilyen mondás, hogy aki 10-szer egymás után ugyanazzal a módszerrel próbál elérni valamit, az
más őrült. És más eredményt vár.
Igen. Uh-huh. Ja, oké.
Okay. Csak tiszta forrás.
Neked volt nagy szakmai kudarcod? Sikerületlenséged?
Egy tudósnak minden nap vannak kudarcai, tehát a publikációidat nem fogadják el csak másodikra, vagy harmadikra, vagy egyáltalán nem egy pályázatot visszadobják egy előadásról, te magad érzed, hogy nem volt jó. Rengetegféle kudarc van, és ezt meg kell tanulni, kezelni.
Amikor az első tanulmányot feltöltötted a honlapra, és élő embert nem érdekelt, akkor te is azt érezted, hogy vége van a világnak?
Nem, akkor nem, az egy kicsit más volt, mert ugye az egy dolog, hogy a publikációt elfogadják és megjelenik, ennek örülsz, ez egy nagy dolog, ettől tudsz valamit közölni a világgal. Az, hogy a honlapomra fölraktam, az már csak ilyen habatortám volt, tehát igazából az csak játék volt, de valóban így vártam, hogy most akkor mikor fog az emberiség erre reagálni, és sem nem történt. De az nem volt fontos ahhoz képest, hogy maga a publikáció el van fogadva, mert ilyenkor egy elfogadott publikációt, ha az megjelenik egy folyóiratban, azt potenciálisan 10 000-re olvasnak.
És ti hogy álltok a marketinggel? Tehát, hogy ugye néha van az, hogy mondjuk például a DiCaprio nagy ökoharcos, és hogy ő szerintem egy rakás ember figyelmét rá tudja irányítani egy nem tudom, tanulmányra, de hát nem tudom, hogy tesz-e ilyet, csak hogy érzed ennek a hiányát, vagy a...
Ez egy nagyon összetett dolog, mert egyrészt a bioszféráért aggódó emberek most már 60-70 éve kárognak, ugye mindenki ezt károgásnak, ilyen zöld károgásnak hívja, és egyrészt az egy rossz érzés, hogy ez ilyen Fahrenheit borsó. Vida Gábor professzor mondta ezt mindig így, hogy Fahrenheit borsó. Tehát ez egy rossz érzés. Másrészt pedig, amikor egy színész is fölvesz ilyen témákat, mondjuk egy DiCaprio, az meg olyan szempontból marha jó, hogy nekünk elvileg segít, aztán van, hogy már túllő a célon a dolog, és mert csak mondjuk újságírók, színészek és politikusok beszélgetnek, és a tudós meg mondja, hogy bocs, de azért én is beleszólhatok, hogy most egyáltalán nem kellek ide, és akkor általában nem kell a tudós, tehát nagyon jó, hogyha a tudósokat segítik kommunikációs szakemberek, vagy színészek, vagy influencerek abban, hogy az üzenetek átmenjenek, de nagyon könnyű átesni a ló túloldalára, amikor már nem is kell a tudós, mert akkor már tudja mindenki, és most nem akarok a DiCaprio-ra semmi rosszat, de ez könnyen elcsúszik oda, hogy most akkor kérdezzük meg a DiCaprio-t, hogy hogy működik egy ökoszisztém, ő meg mondja, hát én válaszolok, nem volt, csak és a tudósunk mondja, hogy bocs, de szabad, nem szabad, jó.
Te hiú vagy a saját tudásodra, ugye?
Nem tudom, hogy az a jó szó, hogy hiú vagyok. Én szeretem nagyon tudni, hogy miben vagyok gyenge, és miben vagyok jó. Tehát nagyon mániákosan szeretnék magamról egy reális önképet.
Ki adja ezt neked vissza? Ki tükrözi vissza ezt
reálisan? Ja, hát a szakmai közösség.
Mi a te gyengéd szakmailag?
Ó, rengeteg gyengém van. Például a vitakészségem lehetne jobb. Bizonyos főleg szóban, tehát írásban tudok jól érvelni, meg írásban tudok jól vitatkozni, de szóban sokszor nem. Szóban sokszor egy kicsit, mondjuk úgy, hogy agresszívebb vagyok a partneremmel szemben.
Volt is ilyen, hogy úgy érezted, hogy most arrogáns voltál, erőszakos, megsértetted?
Szerintem volt, akár meg a barátaimmal is. Tehát, hogyha szakmai vita van egy jó kollégával, aki barát, és tényleg nagyon szeretem, néha van, hogy úgy érzem, hogy én nagyon erősen kötöm a ebetakaróhoz, és talán egy kicsit megengedőbbnek kéne lenni. De szerencsére a tudós legtöbbször írásban kommunikál, és abban viszont sokkal finomabb vagyok, és sokkal objektívebb.
Az érzelmeid elragadnak egy-egy vita során?
Igen, de az meg nem is lenne baj, hogyha ez nem megy a szakma rovására, de néha a szakma rovására is mehet. Tehát már pedig én úgy gondolom, dögölj meg című mondatok azok. Na, tehát jó, most kicsit erős volt, de...
Szóval benned ilyen indulatok az én munkának.
Nem, hát érzel meg, de... És mondom, ez szóban néha előjön, de írásban sokkal finomabb és korrektebb tudok.
Volt is, hogy bocsánatot kellett kérni?
Persze. Van egy csomó kollégám, akinek mondjuk vitatkozunk valamin, és akkor utána mondom, hogy hát figyelned, hogy mégiscsak neked volt igazad, és mondja, hogy persze, neki volt. És ezt meg lehet beszélni. És ezért van az, ezért nagyon fontos az, hogy jó emberekkel legyél körülvéve, mert egy rossz emberrel ezeket nem lehet utólag megbeszélni, egy jó emberrel meg lehet beszélni utólag.
Ugyanez érvényes rátok is? Tehát, hogy egy nem túl jellemes ember valószínűleg nem lesz nagy tudós?
Nagyon sok jellemtelen nagy tudós van, tehát könnyű befutni akkor is, hogyha emberileg nem vagy olyan jó. Sőt, egyre könnyebb befutni. És ugye sajnos a tudomány most elment egy olyan irányba, hogy nagy részt a pénzről szól, a pénz harácsolásáról, pályázatok megnyeréséről, csapatépítésről, kinek van több rabszolgája, és emiatt nagyon sok ilyen gátlástalan, nem túl rendes ember nagyon sikeres kutató lehet. Ez nem jó. Ez nem jó. Én ezeket kerülöm.
Ha már Kaposvárt említetted, ott ugye volt egy hosszú vita, harc az akkori vezetéssel, és te ott azt mondtad, hogy talán keményebbnek kellett volna lennünk, lennem. Miben látott te így utólagosan a te szereped, vagy a ti szerepetek, tehát a hallgatók szerepét puhának vagy gyengének?
Hát ott szerintem ugyanúgy el kellett volna foglalni a művészeti tanszéket, mint x évvel később az SZF-ét elfoglalták a diákok. Csak mivel pont abban a generációs váltásban voltunk, hogy még azért tiszteltük a feljebb valókat, meg a tanárokat, ezt valahogy igyekeztünk úgy forradalmat csinálni, hogy nem csinálunk forradalmat, és hát úgy nem lehet. Hát, hogy az úgy nem működik, hogy kompromisszum kész az ember, és csak úgy jelezgeti, hogy valami nem jó. Tehát vannak pillanatok, amikor meg kell húzni a vészféket.
Ha ma ott lennél, akkor meghúznád?
Ezt, ha ma ott lenni, hát utólag milyen könnyű okosnak lenni, de hát persze, igen, és valószínűleg semmit nem sikerülne elérni vele, de közben meg nekem az én fejlődés történetemben az, hogy akkor úgy viselkedtünk, és akkor csak annyira mertünk ellenállni, mert azért valamennyire ellenálltunk, csak nem olyan látványosan, az egy nagyon fontos lépcsője volt annak, akivé én később váltam, úgyhogy nem húznám ki ezt a lépcsőfokot, mert akkor lezuhannék. És akkor lehet, hogy az lett volna, hogy megpróbáltam volna a hármat lépni előre, és orra bukom, és azt mondom, hogy soha többet, nem szabad ellenállni, hát nézzétek, mi lett belőle. Tehát simán lehet, hogy akkor ez lett volna. De hát nem én voltam a legradikálisabb, hanem a menők, akik így tudták a dolgokat. Tehát én nem is volt elég információm. Tehát volt, aki évek óta követte a szakmapolitikai döntéseket. Én meg ott próbáltam így ezt magamba szívni, hogy mi, milyen hetes kategória, vagy hatos, hogy mi az, hogy függetlenek? Igen, a függetlenek! Tehát, hogy csak így beálltam ezek mögé, a jelszavak mögé, aztán szépen lassan megtanultuk. Tehát ez ugyanúgy az edukációnk része lett, mint a színház történet.
Tehát ez kicsit magára a társadalomra is igaz, hogy a demokráciát ki kell érdemelni, tehát ott nem lehet mindig csak gubbasztani, hanem néha meg kell mondani, amit az emberek gondolnak. Ha mindenki mindig attól fél, hogy mi lesz, mi a legrosszabb forgatókönyv, akkor nem történik semmi.
Igen.
Te elvállaltad a Balatoni
Limnológiai Kutatóintézet.
Ami mivel járt? Tehát ezt még tudta, el is tudtam volna mondani, csak pontos feladatkört.
Ez mi az ismeretlen szó benne?
A limnológia, ez a tótan, a tavak, tudom meg.
Tótan.
És Tihanyban van egy ilyen intézet.
Tótan, de tótan.
Jó szó. Jól hangzik ebben.
Versenyzőkérte tulajdonképpen.
Hát igazgató voltam, ami az ugye jobb, hogy mondjam, szerencsésebb történelmi hátterű országokban. Egy igazgató az egy nagyon izgalmas dolog, mert alakíthatod az intézet sorsát, pályázatokat kell írni, az embereket összerakod, az infrastruktúrát, igazgatsz egy intézetet. Kelet-Európában az igazgató az az, aki elviszi a balhét, tehát aki aláírja a papírokat.
Téged erre szerződtettek?
Hát az volt az ígéret, hogy változás lesz, tehát a papír aláíró gép helyett inkább lehetek olyan, aki érdemben igazgathat, és hát ez egy kicsit döcögősen ment, én meg nagyon türelmetlen voltam, és szerettem volna egy nyugati irányba lökni az intézetet, és nagyon vad elképzeléseim voltak, úgyhogy aztán mondták, hogy akkor menjek el.
Mondták?
Hát igen.
Mire hivatkozva?
Hát arra hivatkozva, hogy adtam olyan interjúkat, ahol nagyon csúnyán beszéltem, mert mint hogy politikailag nem teljesen korrekt dolgokat mondtam a vezetésről, a 5-ös olyan kutatási hálózatról, meg általában a politikáról, meg általában azzal, hogy a Balatonnal hogy bánunk, tehát túl sokat beszéltem, és túl őszintén, és akkor jöttek olyan utasítások először föntről, hogy nem kéne, aztán mondták, hogy ez ennyi volt. Most próbáltam ezt becsomagolni, mert annyira belefáradtam ebben, hogy már mindig, amikor újra el kell mondani, akkor mindig végig gondolom, hogy most ki mit fog akkor utána erről gondolni, meg belekötni, meg nem. Néha azt gondolom, hogy erről nem kérem már beszélni, zárjuk le, ez a múlt, nem érdekel, nézünk előre. Néha meg azt gondolom, hogy igenis ezeket ki kell tárgyalni, hogy egy ilyen volt szocialista országban, ahol még mindig sok minden a múltban van, hogy lehetne egy kicsit ezt az urambátyám feudális viszonyt föllazítani, meg lehet örökre elfelejteni, és hogy emiatt beszéljünk ezekről, és tárjuk fel, hogy hol mennek a dolgok. Nem tudom, hogy a tudománynak jó, hogyha ezekről beszélünk, de közben nekem meg már elegem van az egészből. Az a lényeg, hogy igazgató voltam, szerettem volna egy nyugati típusú intézetet, de millió és egy konfliktussal járt igazából a legtöbb ember, semmilyen változást nem akart, csak a langyos vizet. Én meg gondoltam, hogy vagy az lesz, amit mondok, vagy a langyos víz, de akkor nélkülem. Hát én nem akartam alkalmazkodni a langyos vízhez, nem akartam belemerülni. Ez az opció nem játszott.
Emberileg járt neked saját magaddal kapcsolatban csalódással? Miért vállaltam el? Miért voltam naív? Miért nem voltam jobb érdekérvényesítő? Miért nem ismertem fel, hogy minek használnak engem?
Inkább bosszankodással járt, mert több mint másfél évnyi nagyon-nagyon kemény munka ment a kukába. Tehát tényleg volt, hogy reggel 4-kor keltem, és 15-kor feküdtem, és a napi 300 e-mailt megválaszoltam, és közben a saját munkáimat is csináltam, meg embereket kellett szerződtetni, tehát borzalmasan sok munka volt, és lényegében egy tolvanással azt mondták, hogy az elmúlt másfél év, az kuka, menjek, és majd akkor csinálják máshogy. Tehát inkább bosszankodás. Én nagyon sokszor nemet mondtam rá az elején, mert tudtam, hogy ez egy ilyen bürokratikus aláíró gépezet, de mondták, hogy nem az lesz, akkor végén nagy nehezen elvállaltam, és tényleg úgy indult, hogy nem az lesz, de aztán rengeteg jó dolgot lehetett volna csinálni, amit nem lehetett, mert volt az egész rendszernek egy elképesztő tehetetlensége. Ezek főleg emberi dolgok, tehát ugye Tihany az egy kis hely, egy bezárt közösség, ott mindenki mindenkinek a mindenkie. Én meg oda mentem Pestről, és akartam egy osztrák színvonalú intézetet, és nagyon hamar kiebrudaltak.
Azt mondtad ennek kapcsán, hogyha még egyszer elmegyek külföldre, akkor már lehet, hogy nem jövök vissza.
Biztos, hogy már nem jövök vissza.
Biztos.
Úgy, hogy hazaköltözöm, és itthon élek, és itthon dolgozom, az biztos nem lesz, de egyelőre Bécsben vagyok, tehát gyakran haza tudok jönni, félállást el tudok vállalni, tudok oktatni, kicsit oktatgatok itt meg ott, van valami kapcsolat a Momén is, meg a Corvinuson is,
de
főállásban hazajönni nem fogok.
És nem is fogsz Magyarországon élni életvitelszerűen?
Szerintem nem.
Miért?
Hát először is nagyon örülök, hogy a kislányom egy osztrák iskolába jár, ez nagyon sokat számít nekem. Meg, hogy a boltban mosolyognak, amikor kenyeret kérek. Tehát mindenki normális, kedves, rendes. Az osztrákok azért kicsit ilyen nagyon vonalasak tudnak lenni, de ez még mindig jobb.
Azért hozzáteszem, én amikor Ausztriába jártam, minden bántó szándék nélkül mondom, azért nem az első gondolatom az osztrákokról, hogy ilyen csupaderű emberek.
Hát én is szívesebben laknék Olaszországban, de most így alakult, hogy Ausztriába kötöttünk ki. Tehát ugye itt a munka, a család, a ezer dolognak a kompromisszumából jön ki az, hogy hol élsz a végén. Én, hogyha nem lenne családom, én már Európából elmentem volna 20 éve.
Hova?
Hát amint a PhD meglett, én beadtam egy állásvázatot Dél-Afrikába, Johannesburgba, ami megbukott, de lehet, hogy jobban jártam így, ezt nem tudom. Meghívtak Chilébe, hívtak Tajvanra, de közben meg van a család, és ha el is mentünk Magyarországról, azért nem baj, hogyha könnyen haza tudunk jönni. A párom, ő félig német, tehát ő szeretett volna a német nyelvterületet. Én 7 évig éltem Olaszországban, tehát ott van egy csomó kollégám, meg oda köt nagyon sok minden.
A család most pontosan mit is jelent? 3 gyermeked van?
Hát a partneremmel és a kislányunkkal élünk 3-an, és van 2 nagy fiam az első házasságból, ők Budapesten vannak.
Ők Budapesten vannak.
Tehát őket is szeretném azért látni, tehát most kimehetnék Johannesburgba, de akkor nem látom a gyerekeket.
Ez is szempont volt?
Abszolút, ugye? Abszolút, sőt, hát volt az első szempont, hogy azért tehát még Ausztrián belül is szerintem vannak jobb helyek, mint Bécs környéke, de közel akartunk lenni, hogyha kell, akkor 3 óra alatt itt vagyunk Szőröstől-Böröstől vonattal.
Tudsz te, nem is azt mondom, hogy teljes értékű apa lenni, de olyan, amit ez a földrajzi távolság még maximálisan megenged? Tehát része tudsz lenni a mindennapjaidnak?
Abszolút a része vagyok. Az, hogy lehetne több, vagy akár elég lenne a kevesebb, soha nem fog kiderülni, ez rövid az élet, hogy ezek kiderüljenek, de mindent beleadok, és nagyon jó kapcsolatom van a fiúkkal, tehát rengeteget találkozunk. Igen, ez egy nagyon fontos szempont volt mindig, tehát hogy nincsen, hogy most összecsomagolunk ki mondjuk Amerikába, aztán utánunk a vízözön, mert itt van a 2 fiam, meg még a család többi része is, de azért annak örülök, hogy a kislányom már osztrák iskolába jár. Meg egyáltalán a közeg, még egyszer mondom, el tudnék mást is képzelni, de ez a kompromisszum tűnt a legjobbnak. Közel, de épp a vasfüggöny túloldalán. Az a vasfüggöny, az még ott van. Sok szempontból.
Ha már a gyerekeket említi, ugye ti nyilatkoztatok arról, hogy párod előző házasságából van 2 gyerek.
Igen.
Azt neked meg kellett tanulni, egyáltalán ez tanulható-e, hogy milyen szerepet tölt be egy pútanyuka, mostoha, barátnő? Tehát, hogy ez a fajta szerepfelfogás, ez úgy adja magát, kialakul, vagy ehhez kell valami nagyon különleges érzék? Mert tud ez konfliktus is szülni, és tud nagyon sima lenni.
Nekünk nagyon jó a viszonyunk, és szerintem az első pillanattól nagyon jó volt. Szerintem ez annak is köszönhető, hogy nagy családban nőttem fel, és első unoka vagyok. Úgyhogy én mindig vigyáztam nálam kisebbekre, és nagyon gyerekcentrikus a gondolkozásom is. És borzasztó érdekes, mert mi szeretnénk majd saját gyermeket az Andrissal, de hogy egy csomó dolgot szerintem én már az ő gyerekeivel megéltem a szülőségből. Tehát például attól, hogy egy csomó emlékbetörésem lett arról, hogy én velem hogy volt ez, amikor én 6 éves voltam. Tehát amikor mondjuk van egy helyzet, ahol nekem kvázi szülőként meg kell húznom a határt, akkor hirtelen empatizálni kezdek azzal, akivel szemben most meghúzom a határt, és látom magamat ott állni, igen. És ez mindig az első alkalommal nagyon, nagyon intenzív és nagyon, nagyon mély dolog. Egyébként érdekes ez, hogy minek hívunk engem, mert valahogy a gyerekek találtak egy olyan megnevezést, amit csak ők használnak, hogy Eli, ők így hívnak, hogy Eli, és senki más nem hív Elinek, csak ők, és ezért az ilyen anyareflexeim, tehát az, hogy ha valaki azt mondja, hogy Eli, akkor azonnal úgy figyelek, hogy igen, hogy tudom, hogy valami olyan kérés jön, amire egy extra figyelemmel kell odafigyelni.
De hogy kell ezt jól csinálni szerinted, ezt a fajta szerepkört? nem mindenkinél ennyire súrlódásmentes, akármilyen is a környezetemben se.
Én azt gondolom, hogy ugye a két szülő az, aki abszolút döntéseket hoz, és itt, tehát itt nem az a helyzet van, hogy nincsen szülő, hogy elvesztették a szülőt, hál' Istennek, és abba a szerepbe kell belemenni, hanem van nekik rendes igazi anyukájuk, meg igazi apukájuk. És ezért az én szerepköröm az kicsit olyan, mint a nagymama, hogy egy körrel kívülebb van. De közben mégis vannak jogaim, hiszen én mint egy felelősségteljes felnőtt működöm bizonyos helyzetekben, és én hozom a döntéseket, én tartom a szabályok, vagy én tartatom be a szülők által hozott szabályokat. És akkor én arra próbálok figyelni, hogy a saját határaimat védjem, tehát ha nekem már valami nem komfortos, akkor azért szóljak, és azokat a szabályokat, amiket a szülők meghatároznak, azokat betartassam, és ne kezdjek el a hátuk mögött kicsit többet engedni, vagy még agresszívebben szigorúskodni. Irgalmatlanul sokat szerepjátékozunk. Tehát amikor mi lejövünk a színpadról, akkor hazamegyünk, és ott folytatódik a munka. És egyébként nagyon kemények, mert számon kérik, hogyha nem eléggé élem bele magam, mondjuk egy kábolyos pisztolyozásba, akkor rám lesz szólva, hogy csináljad már rendesen, hát színész vagy. Hát mi az, hogy...
Csak hány évesek?
7 és... Ja nem, már 8, bocsánat. 8 és 11. A kislány 11, a kisfiú pedig 8.
Neked az, hogy a te szüleid elváltak 16-17 évesen, segítség Igen. volt ezt a látószöget megtalálni pótanyukaként?
Szerintem sokat adott hozzá, tehát az is nyilván mind benne van, hogy ők mit csináltak ösztönösen nem jól, vagy ösztönösen jól, tehát ezeket a mintákat is próbáltam átvenni, vagy átalakítani. Meg hát azért ez egy fantasztikusan működő szerkezet lett, ez a mi kis patchwork családunk, mert tényleg van olyan, vagy volt már olyan helyzet, hogy az én mostoha anyukám vigyázott az én mostoha gyerekeimre, tehát aki az aztán végképp senkinek semmi köze egymáshoz, és hogy ez nálunk egy ilyen mondás, hogy a család az azért van, hogy segítsen. Csodálatos, hogy ennyi jó ember vesz körül, és hogy bármikor tudunk segítséget találni, hogyha úgy érezzük, hogy ránk szakad az ég.
Akkor, amikor elváltak a szüleid, hány éves volt? 16?
16 szerintem, igen.
Akkor rád szakadt? Tehát az olyan egy kamaszlány esetén?
Nem, nekem az nagyon felszabadító volt, hogy ők elváltak. Tényleg, meg ugye én akkor kamaszodtam, és azt éreztem, hogy tök jó, hogy végre nem velem foglalkoznak, hanem egymással. Mert első gyerekként az strapás kivívni azokat a szabadságjogokat, amit a utánad következők már tálcán kapnak, és így egy kicsit könnyebb volt nekem.
És két különböző, nagyon különböző emberről beszélünk, gondolom én így olvasva a veled készült cikkeket, hogy édesapád például elment egy vándorcirkuszba dolgozni?
Hát igen. Édesapám jurtalakó lett egy időben, tehát vett egy mongol jurtát, és azt felállította, és az új párjával és a kisöcsémmel ott laktak évekig. Aztán találkoztak a Circoso Luna nevű vándorcirkusszal, akik egy ilyen régi klasszikus cirkuszt képzeljétek el, tehát nem a nagy sátras, hanem a pici szekeres, ahol vannak libák, kecskék, lovak, és faluról falura vándorolnak. És akkor apukám, hát ő neki van egy mentőautója, amit átalakított lakóautóvá, ezt vette a leértékelt mentőautót, meg vette egy lakóautót, ami már nem tudott menni, és a cuccot átrakta egyikből a másikba, ő egy ezermester, és akkor ő így úgy gondolta, hogy hát szerepelni azért nem tud, de beszállt valami boszorkány jelmezben az egyik műsorba, ezért így inkább így az utazásba, meg ezekbe az ilyen, hogyha valamit meg kell javítani, ezekbe tud segíteni, és a cirkusz meg boldogan fogadta, ez egy nemzetközi dolog, vannak németek, olaszok, franciák, nem, és akkor mindig jönnek, mennek az emberek. De ez egy tök szuper szuper cucc volt.
Tudom, hangzik.
Igen. És ezt 2 évig csinálták, voltak Szlovéniában. Hát ott mondta, hogy volt olyan helyzet, hogy a ló nem bírta felhúzni a szekeret, úgyhogy ők hátulról tolták. Tehát, hogy azért ott vannak hegyek.
De azért például szabadság igényt azt örökölhettél tőle. Tehát ő egy nagyon szabad ember lehet ez alapján, amit
hát mondtad. Nagyon, igen.
Tehát én irigylem azokat, és nem akarok privatizálni, akik csütörtökön eldöntik, hogy a párjukkal péntek reggel elindulnak egy egyhetes európai útra, és nem tudják, hogy hol fognak aludni. Én azért ennél előrelátóbb vagyok. De most amit így meséltél édesapáról, imponáló, hogy valakit a konvenciók, a megszokások, a biztonság ennyire ne érdekeljen, és menjen, nem is tudom mi a jó szó, a vágyai, az ösztönei, a hóbortjai, a szenvedélye után.
Tőnála ez az egész válás, ez egy ilyen életmódváltással is járt. Tehát azért ő előtte elég durván be volt fogva, mert zöldséges boltja volt a szüleimnek, és az egy brutális igénybevétel, heti 2-szer menni a nagybani piacra hajnalban, és akkor jön haza lepakolni az árut. Tehát ez egy durva mókuskerék. És persze a 90-es években ezzel jól lehetett keresni, tehát mi jártunk külföldre nyaralni, vagy nem tudom, ez most már... ez egy státuszszimbólumnak tekinthető szerintem, de hogy ebből lett elege, és abból, hogy hajtasz, tepersz, és aztán kifolyik a pénz, mert be kell fizetni ezt, azt, amazt, és úgy döntött, hogy ebből az egészből akar kiszállni.
Egyébként a bizonytalanságra mi mostanában néha lakóautózunk, és pont ez van, hogy reggel döntöd el, hogy jobbra vagy balra, és ez egy fantasztikus érzés. Nekem nincs lakóautóm, de mondjuk úgy nyaralunk, hogy 10 napra egyet kibérlünk, és ezt imádom, mert az egyetlen hobbim az évi 10 nap lakóautózás, és az semmilyen fogható ahhoz, hogy semmilyen terved nincs. Azt se tudod, hogy éjszakra vagy délre mész.
De te amúgy sem vagy egy szorongó alkat, ugye?
Igen, de még erre is szükségem van, hogy még jobban, még szabadabbnak érezzem magam, ezen
ez a
10 napom.
Hogy szabadabbnak érezd magad?
Az, hogy óránként hozhatsz egy döntést, az nagyon jó. Elindulsz jobbra, de hogyha ott sok ember van, akkor már is mész balra. Ha dugó van balra, akkor már is mész jobbra. És tényleg úgy indulunk el, hogy azt se tudjuk, hogy a hegyekbe megyünk, vagy a tengerpartra, tehát van a sapka is, meg fürdőruha is, és egyszerűen, ahol kevesebb ember van, az egyetlen szabály, de az is egy olyan puha szabály, amire kevesebb ember van.
Kis legendásra szereted az embereket, mint
kiderül. Igen, a jobbra emberek vannak irány-balra, és akkor a végén kikötsz, nem tudom, Izlandon, de csak arra mondom, hogy ez a fajta szabadság, ez egy iszonyatosan jó dolog, és az ember a napi taposókerékben, mondjuk én nem panaszkodok erre, de sokan taposókerékben élnek, vagy olyan taposómalomban, szerintem erre szüksége van mindenkinek, hogy néha egy kicsit ilyen gondtalanul szabad legyen. Nem mehet mindenki cirkuszba, mert az nem működ, mindenki nem lehet cirkuszos, de csak évi 1 hét vagy 10 nap lakóautózás, az mindenkinek kötelező. Előírt kéne, hogy legyen a házi orvos által, ez nagyon fontos.
És a kislányod bírja?
Ó, hát imádja, persze, neki bármi jó. Neki egyébként bármi jó mindig, tehát egy nagyon szerencsés alkat, bármit csinál. Nálunk ezt imádja.
Mennyi idős?
És most 10.
Most 10.
Jövő héten már 11.
Hát boldog szülinapod.
Köszönjük, majd megmondom neki, mit titok.
Más apuka vagy vele, mint a nagyfiaiddal voltál?
Hát fiú, nem tudom, mert ők fiúk, ő meg lány, tehát lehet, hogy emiatt van különbség, lehet, hogy egyéb különbség is annak, nem tudom. Talán egy, biztos, hogy más, de mondom, nem tudom, mi az, ami ebből fakad. Meg hát közt eltelt 10 év, tehát
ezért is kérdezem.
Ugye a fiúk már 22, meg 20. Nem hiszem, hogy én sokat változtam volna, inkább az a különbség, hogy ő lány. Egy lányjal az ember máshogy legózik, mint egy fiúval.
Hogy? Hogy legózik a lányjal, és hogy legózik?
Magasabb hangon.
Kicsit több a rózsaszín kaptam mostanában. Meg úgy minden kicsit rózsaszínebb ott van. Vagy pink, az nem ugyanaz, most már is megtanultam, hogy nagyon más a pink meg a rózsaszín.
Fú, hát nagyon.
Úgyhogy de lágyított rajtad ez a fajta szerep?
Nem is azt mondom, hogy lágyított, tágította az érdeklődési körömet. Tehát tudok hajat így, nem tudom, így, hogy...
Fonni?
Igen, hát fonni azt nem, de hajgumit rárakom egy csukló mozdulattal most már, tehát az nem okoz gondot. Meg néha lefekszem a kanapére, és akkor... ki vagyok festve, meg ilyen gumik vannak.
Ilyeneket hagysz.
Persze, hát ez szuper, ez a legjobb.
Te mivel maszkíroz, miket fest rá?
Bár, ami jön, mindenféle szín, ami jön, bárhova, minden szemre, fülre, mindenhova, és akkor győzöm lemosni.
És kritikáltam, hagyod?
Persze, hogy hagyom, mert most nem fog beleszólni, hogy milyen színű legyen a szemem. Ezt majd ő eldönti. Tehát ezek nagyon jó dolgok. Fiúkkal ilyeneket nem lehet játszani, fiúkkal kosarazni kell, meg focizni, meg katonázni, meg tök más, de szerintem csak annyi, hogy tágult a érdeklődési köröm.
Mi azért barbiztunk a testvéreimmel, de hát én voltam a főnök, ugye?
Te voltál a legidősebb.
Hát igen.
És szegény fiúknak kellett barbizni?
Igen, de lefejezőset játszottunk velük, úgyhogy...
Ennyi kompromisszumot kötöttél.
Igen, én giotinosat.
Igen. Jó, hogy itt voltatok, köszönöm.
Köszönjük.
Köszönjük.
Mai vendégpárosunk Sodró Eliza és Jordán Ferenc volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Mihok Péter segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.